Kegyelem néktek Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amit megírva találunk Lukács evangéliumának második fejezetében, a 22. verstől a 40-ig a következőképpen. Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. És amikor leteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú gyermek az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint egy pár gerlét vagy két galambfiókát. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna Fánuél leánya Áser törzséből. Igen idős volt, csak 7 évig élt férjével hajadonkora után, és 84 éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és Isten kegyelme volt rajta. Amen. Keresztény gyülekezet testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, hadd mondjak el így az igehirdetés elején egy történetet. Volt egyszer egy fiatal fiú, olyan volt, mint a legtöbb 5-6 éves gyermek, szeretett futni és játszani, szerette összepiszkolni magát, különösen a sáros tócsákban egy szép eső után. Arcán 2 kis gödröcske volt, és amikor mosolygott, olyan volt, mint egy angyal. De nem mosolygott annyit, amennyit csak tudott, mert magányos volt. Egy árvaházban élt, mert szülei már nem éltek. Az árvaházban élők szerették, hogy körülöttük van. Szerették látni, ahogy sötét haját lobogtatja a szellő, ahogy a bútorok körül és az egész házban szaladgál. Ezek az emberek nagyon szerették, de tudta, hogy ez nem olyan, mint az igazi saját szülei lennének. Olyan szülőket akart, akik csak őt szeretik. Egy nap, miközben kint játszott, a szomszédos bírósági épületben éppen ülésezett a bíróság, a bíró, és ez nagyon fontos volt számára, még ha nem is tudta akkor még, hogy mi is történik ott. A bíró tartotta a tárgyalást, és szerette boldoggá tenni az embereket, hogyha tehette. Vidám ember volt, aki mindig mosolygott, és mindig megtalálta a jót az emberekben. És ezen a bírósági tárgyaláson arról döntött, hogy néhány ember, aki látta ezt a kisgyermeket az árvaházban, örökbe fogadhatja őt, mint a saját gyermekét. Olyan döntést hozott, amely attól a pillanattól kezdve a kisfiú egész életére kihatott, és ő akkor még nem is tudta, hogy mi történik. A bíró az összes tanúvallomás meghallgatása után úgy döntött, hogy a fiú szülei lehetnek ezek az emberek. Úgy döntött, hogy ezeknek az embereknek sok szeretet van a szívükben, és ezt a szeretetet meg fogják osztani vele. Úgy érezte, hogy jó szülei lennének ennek a kisgyermeknek. És talán el tudjuk most képzelni, hogy milyen izgatott lehetett ez a kisfiú, amikor ezek az emberek eljöttek az otthonba, és elmondták neki, hogy ők lesznek az új szülei. Nem kell többé magányosnak lennie, lesznek, akik gondoskodnak róla, akik szeretik őt, és akiket ő is szeretni fog. Olyan döntést hozott ez a bíró, amely örökre kihat ennek a kisfiúnak az életére. Szentírásban is láthatunk egy döntést. Isten olyan döntést hozott, amely az egész életünkre hatással van. És ezt a döntést ünnepli az egész világ a karácsonyi időszakban. Ez az a döntés, amely minden izgalmat, minden örömöt, minden boldogságot megteremt az évnek ebben az időszakában. Isten hozott egy döntést, amely hatással van az életünkre. Egy olyan döntést, amit talán a beleegyezésünk nélkül, a tudtunk nélkül, a jóváhagyásunk nélkül hozott meg. Egy olyan döntést, amely az egész életünkre, az örökké valóságig hatással van. Ez a döntés az volt, hogy Isten elküldte a fiát a földre, hogy Isten igéje testé lett, hogy lehetőségünk legyen az örök életre. És Isten az irántunk érzett szeretetéből, a teremtés iránti szeretetből hozott egy döntést. Úgy döntött, hogy eljön a földre, hogy közöttünk járjon, hogy olyan legyen, mint aki közülünk való, hogy nagyon is valóságos módon láthassuk, hogy mennyire szeret minket. Úgy döntött, hogy ezt anélkül teszi, hogy velünk konzultált volna, hogy az engedélyünket kérte volna, anélkül, hogy nekünk ebbe bármi beleszólásunk lett volna ebbe a dologba. Mert Isten azt akarta, hogy az üdvösségünk az az ő kezében legyen, és ne a miénkben. Isten úgy döntött, hogyha elküldi a fiát a földre, hogy közöttünk járjon, hogy velünk éljen, majd meghalljon bűneinkért, és feltámadjon a harmadik napon. Ez az egyetlen módja annak, hogy Isten, az Atya megbékélhessen az emberekkel, a teremtett gyermekeivel. Isten tehát úgy döntött, hogy ezt megteszi, értünk. Azért döntött így, mert ő a szeretet Istene, az irgalmasság Istene, a könyörületesség Istene. Azért hozta meg ezt a fajta döntést, mert tudta, hogy saját érdemeinkkel, a saját cselekedeteinkkel, a saját erőfeszítéseinkkel nem tudjuk magunkat, akár csak egy kicsit is méltóvá tenni az ő szemében. Isten tudta, hogy soha nem tudnánk megfelelni annak a fajta tökéletességnek, amit ő kíván tőlünk. Aztán magára veszi a mi bűneinket, és azt mondja nekünk, hogy higgyünk abban, amit értünk tett, és akkor rendbe fogunk vele jönni. Ezt a döntést ünnepeljük ebben az időszakban. Ugye az ünnepi hangulatnak talán már vége van, az ételek már mind elkészültek, talán már meg is ettük őket. A karácsonyfát már karácsony előtt régen feldíszítettük, ott áll a nappaliban vagy a szobában. Az ajándékokat már régen kicsomagoltuk, az ünnepnek ez a része már véget ért. Ugye a takarítási munka, meg még egyebek, amik ugye ezután következnek, azok még talán hátra vannak. Karácsonyi díszeket majd később el kell pakolni, a fát el kell takarítani, ki kell vinni. El kell rakni és ki kell dobni a csomagoló papírokat, ha még nem tettük meg, le kell adni. Olykor vannak olyanok, akik plusz kilókat felszednek ilyenkor az ünnepek alatt. És ugye ezek a hírek folytatódnak, amikor azokra az ajándékokra gondolunk, amelyeket az emberek visszaküldenek, mert talán nem tetszik nekik, mert nem illettek olyan jól, vagy nem pont olyan színűek voltak, mint amire vártak. És aztán rájövünk, hogy bár igyekeztünk óvatosak lenni, lehet, hogy mi egy kicsit túl is költekeztük magunkat. Ugye ezek is részei ma az ünnepünknek, hiszen évről évre így éljük át a karácsonyt. Valahogy ezek a takarítás, a dolgok visszavitele, a dolgok elpakolása úgy tűnik, hogy nem illeszkednek pontosan ahhoz a karácsonyi hangulathoz, amit minden évben várunk, de mégis ott vannak, és ezek is a részei ennek az ünnepünknek. Kéz a kézben járnak ugye a karácsonnyal, mondhatjuk így is. És ezek ugyanúgy hozzátartoznak, mint maga az esemény. Mert ugye a karácsony az nem ér véget december 26-án. De ami karácsonykor történt, az tovább és tovább él. Él az emlékeinkben, él ezekben az utólagos munkákban, él, ahogy újra és újra meglátjuk, hogy mit jelent számunkra Krisztus gyermek. A karácsony nem ér véget azzal, hogy az ünnep véget ér, hanem a karácsonynak minden nap igazán azt kell jelentenie, hogy minden nap tovább él bennünk. Simeon és Anna látták és hittek, látták és imádták, látták és éltek abban a kegyelemben, amit ettől a gyermektől tapasztaltak, látták és tovább szolgálták az Istent. Ezek a csodálatos emberek, ez a férfi és ez a nő példa lehet számunkra arra, hogy Isten továbbra is kinyilatkoztatja magát, mondhatjuk úgy is idézőjelbe téve, hogy a társadalom maradékainak. Mert Isten nem mindig a hatalmasoknak, a gazdagoknak, az egészségeseknek, a bölcseknek, a híreseknek, a társadalom felső rétegének nyilatkoztatja ki magát. Ő kinyilatkoztatja magát a kitaszítottaknak, a maradékoknak, akikre a társadalom csak ráncolja a szemöldökét, akiket gyengének és értéktelennek tekintenek sokan, de Isten egésznek és szentnek látja őket. Isten nem egy könyvet, egy képet, vagy egy dalt, vagy egy ötletet küldött nekünk. Nem küldött nekünk igazából prédikációt sem, vagy akár egy barátot, hanem ehelyett Isten maga jött el közénk. Többet adott nekünk a jelenlétéből, mint bármilyen más magyarázatból kaphatunk. Saját életét, halálát és feltámadását adta nekünk. Jászolban született gyermekként jött húsvér emberként, hogy tudhassuk, megértette a bűn, okozta emberi szorult helyzetet. Azért jött emberként, hogy elvehesse bűneinket és örök életet adhasson nekünk. A földre jött a maradékokért, a kitaszítottakért, az elveszettekért, ahogyan Jézus mondja is az evangéliumokban. Mindazokért, akik elismerik, hogy egyedül nem boldogulnak az élettel. A szegényekért, a betegekért, a megvetettekért, a megtörtekért, a megromlott kapcsolatokat megélőkért. Mindazokhoz jön az Isten, akik abban, az alázatban élnek, hogy egyedül nem tudnak megbirkózni az élettel. Azért jön, hogy a vesztesekből győzteseket csináljon. Azért jött, hogy a vesztesekből győzteseket csináljon, mert Isten végzi ezt a munkát, és nem pedig mi. Ő teszi azt a saját menetrendje szerint, a saját módján, a saját eszközeivel. Ki gondolta volna, hogy egy idős halála előtt már csak néhány pillanattal álló ember lesz az, aki megáldja az Istent, az emberként eljött Istent ebben a gyermekben, és kijelenti mindenki számára, hogy ez a gyermek lesz a világosság, amely megvilágosítja a pogányokat. Mert Simeon kijelentette Jézus és követői küldetését és szolgálatát, és körülbelül 33 évvel később ez a küldetés valóban komolyan megkezdődött, és ez a küldetés még ma sem fejeződött be igazán. Mert Isten elküldi egy szülött fiát, elküldte karácsonykor, és elküldi újra. Isten menetrendjét emberi elmék vagy lelkek nem érthetik meg, vagy mert nem jósolhatják meg. Örüljünk, hogy a Biblia során Isten mindig a negatívumok mellett a pozitívumokig látott. Hogy Isten a társadalom maradékaiban olyan értéket, olyan szentséget és olyan méltóságot látott meg, amit mások nem láttak. Hálásak lehetünk, hogy a Simeonokban, az Annákban ennek a világnak az ráncokba burkolózott idős embereiben, ahogyan itt a Szentírásban látjuk, ezekben a maradékokban, ahogyan még mondhatjuk, ahogyan itt említettük, a társadalom kitaszítottjaiban, meglátta a szentséget az Isten, az igazságot, a hitet és a méltóságot. Örüljünk, hogy az ő látása jobb, mint a miénk, mert ő látja az ember értékét. Az ő szemében mindannyian szeretettek vagyunk, akikért életét önként adta, hogy szentek legyünk az őt szeretők, az őt követők közösségében. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te meglátod bennünk azt a hitet, azt a méltóságot, amit talán mi magunkban sem látunk. Köszönjük neked, hogy ezért elküldted értünk egyszülött fiadat, emberré lettél, az ige testé lett, ahogyan olvassuk a Szentírásban, hogy meghalj értünk, és feltámadj, hogy aztán nekünk beléd vetett hitünk, bizalmunk, szeretetünk által örök életünk lehessen. Amen.